vendégkettő. Másikat jobban legyen. Ahó.
Egy, kettő. Ez így működik, nem?
Ez így működik, nem? Ez így most igen.
nem tűnik olyan bonyolult. Most már nem.
Simon Fitzfeld, tudod célni? Lehet, hogy...
Hölgyeim és uraim, ha megengedik, akkor szeretnénk elkezdeni az ülést, ha megengedik. Itt elől van még egy vagy két hely, meg talán ott is. Kérem, foglaljanak helyet, és kezdjük el, meg ott is. Képviselő úr mellett vannak még helyek. Akkor jó napot kívánok, örülök, hogy mindannyian itt vannak, amiből arra következtetek, hogy mindannyian jól átvészelték a vírust és a járványt. Ennek nagyon örülök, és annak is, hogy visszatérünk a normális ügymenethez, a bizottsági ülésekhez, valamint a közgyűléshez. Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy a bizottság üléséről készült hangfelvétel Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020 2/5 közgyűlési rendelet 74. paragrafus 4. bekezdése alapján publikálásra kerül a budapest.hu honlapon. Ezzel áttérnék a napirendre. Előzetes napirendi javaslatot önök megkapták. Szeretnék egy apró módosítást kérni, illetve eszközölni a napirenden. Szeretném, hogyha az előzetes napirendben 13. pontként szereplő tételt, azt előre hozhatnánk 3. napirendi pontnak, aminek viszonylag egyszerű oka van. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úrnak előbb el kell mennie, és ezért kérem, hogy fogadják el ezt, hogy azt előre hozzuk 3. napirendi pontnak. Kérdezem, hogy az így javasolt, módosított napirendet elfogadják-e? Ha igen, akkor kérem, szavazzanak arról, hogy elfogadják-e a napirendet, a módosítottat. Van egy olyan, hogy szavazás, és utána igen, nem tartózkodik. Akkor 7 igennel. Köszönöm szépen, hogy elfogadták. Ezzel áttérek az első napirendi pontra. Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2019 évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára az előterjesztő Karácsony Gergely főpolgármester úr. Itt a bizottságnak véleményezési jogköre van, hiszen ez közgyűlési előterjesztés, és ezzel szeretném a vitát megnyitni. Kérem, hogyha kérdésük van, megjegyzésük, akkor ezt most tegyék meg.
Jó, szerintem így most sikerült. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, csak egy, ha megtisztelt bennünket Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr, akkor hadd kérjem meg, hogy tényleg csak röviden egy kis összefoglalót, mivel a kulturális, turisztikai, sport, szociális ágazat valamennyi gazdasági társaságának 20. évi üzleti tervével kapcsolatosan foglalunk állást. Nem lehet elmenni amellett, hogy a pandémia az milyen változásokat idézett elő ebben az üzleti tervben, mennyire tarthatóak ezek a számok. Tehát nyilvánvalóan van, amire... Tehát, hogyha röviden és egyszerűen akarok fogalmazni, akkor újra kellett írni mindent és újra programozni. Nyilván vannak olyan dolgok, amik nem tudnak megvalósulni, ezáltal mondjuk takarékoskodni is tudnak ezek a cégek, és a lényeges kérdés az az, hogy ezek az arányok, ezek hogy borultak fel az idei éves üzleti tervekbe. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Ugye az a rossz hírem, hogy még nem tudjuk, hogy a mélyponton vagyunk-e, vagy pedig elkezdődött a kilábalás. Ez nem csak a kulturális és turisztikai területre igaz, hanem egyébként a szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságokra sem. Ugye nyilván a sportágazat esetében is, bár ott kisebb szeretet képvisel azért a fővárosi portfólióba, úgy mondjam, de hát ott is maradtak el programok, nem tudjuk, hogy hogyan, mivel lehet tervezni. Ezért őszintén szólva még most is egy járványügyi, gazdasági járványügyi veszélyhelyzet alatt vagyunk, ezért ezek az üzleti tervek, ezek folyamatosan újraírásra kell, hogy kerüljenek. Ugye a kulturális területen, a színházaknál nem tudjuk, hogy milyen módon tudnak kinyitni, mennyire mernek majd menni az emberek a színházakba. Ugye van egy nézőszám, ami alatt már nem rentábilis egy előadásnak a megtartása, és ez kifejezetten egy olyan üzletpolitikai kérdés, sajnos, hogy ilyenről kell beszélnünk, és nem pedig kulturpolitikai döntésekről, hogy hogyan lehetne bővíteni a főváros kulturális életét, amelyeknél azt kell vizsgálnunk, hogy felelős gazdákként hogyan tudnak ezek működni, ezek a cégek. A mi számaink alapján azt látjuk, hogy idén nem kell még a általunk üzemeltetett színházak, finanszírozott színházakba plusz forrás betenni azon kívül, amit a 2000... Bocsánat, így hajlok, de hogy akkor lássam önt is. Tehát bele kellene plusz pénzt azon kívül, ami a módosított költségvetésben szerepel. Ugye ez a módosított költségvetés, ez nem takar más, mint a színházi megállapodásnak az átvezetését. Nyilván a turisztikai cégünknél is, hogy ön mondta, hogy voltak megtakarítások, persze maradtak el programok, de hát látványosan csökkentek a bevételeink. Ebből következően, amikor elfogadtuk az erre vonatkozó döntéseket, akkor is egy takarékosságra kértük fel. Én az egész fővárosra tudom mondani, nyilván egy ilyen metszetet most még nem készítettem, hogy jelen pillanatban a pandémia miatt milyen megtakarítási intézkedéseket tudtak hozni. Az egész fővárosra vonatkozóan van egy 10 milliárdos összeg, ami megtakarításokat a dologi kiadásokba, üzemeltetési költségekben elértünk. De nagyon szívesen, és szerintem nem biztos, hogy ez az időpillanat, talán inkább az ősz eleje, amikor látjuk a nyár mennyire hozta vissza az életet a fővárosi életbe, akkor hogyan nyitottak, hogyan tudjuk a színházainkat kinyitni, mozi hogyan tud kinyílni. Úgyhogy ebben a dologban még inkább csak a bizonytalanság van bennünk, és ezt őszintén ilyenkor inkább el kell mondani, mint hogy itt elkezdenénk olyan üzleti tervekről, ami tuti biztosan teljesülni fognak majd az év során.
Köszönöm szépen, további hozzászólást, kérdést nem látok. Akkor szeretném kérni, hogy hozzunk meg a határozatot. Egyszerű szavazat többségről van szó, kérem, legyenek kedvesek szavazni. Tíz igennel a testület elfogadta ezt az előterjesztést. Átérünk a előrehozott harmadik napirendi pontra. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Városháza Szálló Telephely létrehozásával kapcsolatos szakmai program és házi rend jóváhagyására. Előterjesztő Karácsony Gergely főpolgármester úr. Szeretném mondani, hogy itt bizottsági előterjesztésről van szó, azaz itt a bizottságnak döntési jogköre van, ennek megfelelően szíveskedjenek majd szavazni. Kérdezem a főpolgármester helyettes urat, hogy kíván-e bevezetőt mondani.
Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, hogy módosították a napi rendet. Sajnos nekem 11:30-kor az összeférhetetlenségi bizottság elé kell mennem, úgyhogy ezért szerettem volna, hogy ennél itt tudjak lenni. Nyilván látták a járványügyi intézkedések alatt, hogy az egyik egészségügyi válsággóc a hajléktalan ellátás volt. Folyamatosan tettünk intézkedéseket annak érdekében, hogy új helyeket tudjunk nyitni. azért, nem azért kellettek új helyek, mert az előzőek azok már 110%-on működtek volna, hanem minden járványügyi szakember azt mondta, hogy pont a hajléktalan ellátás az, ahol szét kell húzni a meglévő kapacitásokat. Növelni kell a távolságot az ott élők között. Meg kell teremteni azokat a épületen belül intézkedéseket, amelyek hogyha szükséges, akkor a karanténba lehessen helyezni a potenciálisan fertőzöttnek tűnőket, mielőtt még igazolódna a gyanú. Ezért próbáltunk férőhelyeket keresni, és férőhelyeket bővíteni. Miután Csepel önkormányzata nem akart ebben együttműködni az általunk fenntartott iskolaépület kapcsán, ezért azt a döntést hoztuk, hogy hangsúlyozom ideiglenes jelleggel, amíg a járványügyi védekezési intézkedések tartanak, a Városháza aljában, a Gerlóci szárny felől a Városháza szállót megnyitnánk. Nyilván azt is olvasták az újságban, hogy ebben minimális mértékben sem volt partner a kormányhivatal, és megakadályozta ennek a megnyitását az ebben zajló építésminkák. Mi ezt vitatjuk, ezt a döntést, természetesen bíróságra fordulunk. A mostani döntés azért nem tartalmaz mást, mint az, hogy legyen lehetőség a alapítókiratba való beleírásának ennek a Városháza szállónak ideiglenes jelleggel, hiszen hogyha a jog előtt is igazunk lesz, és a bíróság előtt is igazunk lesz, és jön a második hullám, amikor szükség lesz férőhelyekre, és megint feltételezem, hogy a Csepeli önkormányzat megint nem lesz partner a Táncsos utcai iskolaépület átmeneti bevonására a hajléktalan ellátásba, akkor legyen lehetőségünk bővíteni. Nem most nyílna meg ez a szálló, nyilvánvalóan jelen pillanatban a mostani pandémiás helyzetben nincsen szükség rá, de nem tudjuk, hogy mit hoz az ő számunkra ebbe a történetbe. Ezért én megértek minden észrevétel, hogy hallok észrevételeket ebben a történetben, akik elmondják, hogy a borzasztó, hogy a város közepén ilyeneket hoznak létre, de azért érdemes megnézni Párizst, ahol színházakat nyitottak meg hajléktalan ellátásra. Érdemes megnézni más európai városokat, ahol múzeumok auláját nyitották meg hajléktalan ellátásra. Szerintem ettől a történettől nem kell félni. Egyébként, hogyha megnyitottuk volna, akkor ez egy olyan hajléktalanok kerültek volna ide, akiket átvizsgáltunk volna koronavírusra, PCR-teszt segítségével, és ez abban szempontból karantén lett volna, hogy vállalniuk kellett volna, hogy bennmaradnak a hajléktalan szálló területén egészen addig, amíg a járványi intézkedések ezt megnyitottak. Én nagyon szépen kérem önöket, hogy gondolják végig az eddigi álláspontjukat, és aki nyilván eddig támogatta, azt tartsa is meg ezt a jó szokását, aki pedig nem támogatta valamilyen ok miatt, az talán ezek mellett, az érvek mellett támogatni fogja ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen, kérdezem, hogy van-e hozzászólás, megjegyzés, kiegészítés a képviselők részéről. Búcs képviselő úr, parancsolj.
Köszönöm szépen. Igazából kérdésem lenne, mert az indoklás az arról szól, hogy az éjjeli férőhelyek azok nagyon telítettek voltak a városban, hogy szeretném, ha kaphatnék választ arra, hogy a fővárosban elérhető éjjeli ágyak azok milyen, hány százalékos töltöttségen voltak a járvány ideje alatt. Mert ez az egyik érv, ami miatt létre akarják hozni. A másik pedig, hogy a szövegben átmeneti elhelyezésről beszélnek, de utána egy 30 fős éjjeli menedékhelyről. Most átmeneti szállást akarnak létrehozni, vagy éjjeli menhely? Igazából ez a két kérdésem lenne, amire szeretnék választ kapni.
Köszönöm szépen, parancsolj. Azt is lehet, Hassai képviselőasszony, parancsoljon.
Én is ehhez szeretnék kapcsolódni, hogy pontosan hol képzelték el a Városházán belül ennek a akár éjjeli menedéknek a kialakítását, vagy az átmeneti szállóit, ez az egyik kérdésem, ami kapcsolódik ahhoz, hogy ez összefügg-e a Városháza 1 milliárdos felújításával, mert hogy erről is lehetett olvasni. Nyitott Városháza, meg ez az 1 milliárdos felújítás, és a hajléktalan szálló nekem kis zavart támadt a fejembe, de nyilván majd segítenek ezt rendbe tenni. Köszönöm szépen.
Köszönöm a szót. Én is kérdezni szeretnék. Azt szeretném tudni, hogy Mit vizsgáltak meg Budapesten? Mely intézményeket, mely helyiségeket, mely épületeket? Hol lehetne esetleg a pandémiás helyzetben a hajléktalan ellátást jobban ellátni, mint a Városházán? A Városház azért egy hivatali épület, tehát akárhogy is nézzük, nem erre a célra alakult. És kíváncsi lennék arra, hogy minden körülményt fel tudtak-e tárni. Tehát, hogy tényleg nincs más megoldás. Budapest 2 milliós nagyvárosban nincs más helyzet, ahol egy ilyen járvány szituációban a hajléktalanokat el tudják látni, akár így ideglenes jelleggel.
Köszönöm, képviselő. Jól látom, képviselő, hogy ismét jelentkezett, vagy... Hát ön biztos, hogy nem tud soha rosszat csinálni, csak a gép nem működik nyilván. Köszönöm szépen. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor megkérem a főpolgármester helyettes urat, hogy válaszoljon a kérdésekre.
Igen. Kiemeltem az elején, hogy egy járványügyi veszélyhelyzet alatt az a fontos, hogy ne zsúfoltan legyenek a hajléktalanok. Ugye sajnos olyanok a rendszer, csak egy nem akarom húzni az idejüket, de egy anekdotát mondjak, ami nem is volt annyira anekdóta. Húsvét hétfőn az NNK keleti járványhivatala kibocsátott egy rendelkezést délelőtt, amely arról szólt, hogy a kórházakból COVID tünetes, de nem igazoltan pozitívakat kiadnák, és a hajléktalan szálló pedig fogadja őket, és ott várja meg a hajléktalan ember, ami megérkezik a lelete. Amikor beszéltünk a tisztviselőorvosi hivatallal, akkor jeleztük, hogy ezt tetszenek-e tudni, hogy ezek tömegszállások, tehát nem hálószobával, meg fürdőszobával vannak ellátva. Azt mondták, hogy ja, ezt így nem tudták, ők azt gondolták, hogy ugyanazok a szabályok tudnak rájuk vonatkozni, mint hogyha hazaengednék ezeket az embereket. Tehát a hajléktalan ellátás ez egy tömegszállás, ahol sok esetben a folyosó végén van a fürdőszoba. Amikor járványügyi intézkedéseket hozunk, akkor lehet, hogy szám alapján azt mondhatná Busz képviselő úr, hogy hát ez hogyan jön ki itt a matematika, nincsen 100%-ig föltöltve, hiszen volt, ahol azt mondtuk, hogy 50%-ig legyen föltöltve, pont amiatt, hogy szét tudjuk húzni az ágyakat, ne 8-an legyenek egy teremben, hanem 4-en, hogy ne le tudjunk választani olyan részeket, ahol a gyanús eseteket ki tudják szedni a kollégák, megvizsgálják őket, mentőt hívnak, tehát elkülönítsék őket. Tehát ebből következően, ha csak a férőhelyeket nézzük, akkor akár az ön percepciója igaz lehet, hogy nem volt teljesen feltöltve a rendszer. De azt láttuk, hogy zsúfoltság van. Amit történt még ezekben a hónapokban, hogy a BMSK-i cégei kivitel, BMSK-i telephelyi kivitelével az összes civil bezárta magát. Tehát azt mondta, hogy ő újakat nem vesz fel a hajléktalan szállására, hanem lezárja az intézményt, vállalnia kell a bent lévőnek, hogy nem megy ki, ha pedig kimegy, nem jöhet vissza. Egyébként ezt a lépést hoztuk volna meg itt is a történetben, tehát hogy éjjel itt van, de nem is mehet ki nappal, mert akkor nem jöhet vissza ebbe a történetbe. A Gerlóci utcai szárny lett volna erre kialakítva, ezt hasonló képviselőasszonynak mondom. Ennek van egy külön bejárata az utca felől, és közvetlenül be lehet menni abba a részbe, pont az irodám alatt lett volna, ez nem jelent semmit, de hogy csak hogy helyileg valamennyire el lehessen határolni a dolgot. És az a földszinti bejárat, csak oda van bejárata, nincs az épületbe átjárás, nem azért, mert a hajléktalan emberektől félnénk, hanem hogy pont az amiatt, hogy mi ne fertőzzük meg őket, hiszen pont az ő egészségi állapotuk olyan, hogy nagyon belobbant volna a járvány Budapesten, szerencsére talán ez nem történt, meg is nem is fog, akkor az ő védelmük érdekében lett volna ez szükség. Folyamatosan tártunk fel helyeket, és nyitottunk is. Ilyen volt például a Rimaszombat utcai úgynevezett kollégium, ez a neve, ahol a Mátával együttműködésben nyitottunk meg új helyeket. Vizsgáltuk ugye ezt a Táncsics utcai intézményt, ezt végül akkor a kerületi polgármester ellenállása miatt nem léptük meg ezt az intézkedést, és nyitottunk új helyeket talán a Könyvesen, nyitottunk helyet konténer elhelyezéssel, ugye ez nem ez a klasszik konténer, most a helyrajzi számot nem tudom mondani, a FKF telephely mögött volt régebben is egy ilyen menet, oda tettünk le konténereket, tehát folyamatosan bővítettük, és egyébként most már legalább annyi előnyben vagyunk, hogy van egy listánk, van egy itinerünk, amiket be tudunk kapcsolni azonnal a rendszerbe, hogyha probléma van, és szét tudjuk teríteni az ellátást, tehát vizsgáltuk. Amit ön mond, igaza van. Ezt nem erre építették. de a Párizsban a színházakat sem arra építették, hogy hajléktalan ellátást legyen bennük. Amikor veszélyhelyzet van, akkor Carl Schmitt-tel szoktak példálozni, akkor a szükségtörvényt bont, akkor meg kell oldani a problémát, nem pedig azt kell vizsgálni, hogy annak idején mire építették fel ezt az épületet. És nyilván vigyázni kell a közvagyonra, tehát nem azt fogjuk majd, ne szétrombolnánk ezeket az intézményeket, hanem eredeti funkciójukat visszakapják a veszélyhelyzet után, de ebben az esetben azt hiszem az ember életmentése az egyik legfontosabb dolog. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további... Igen, Nagy Gábor Tamás képviselő úr, parancsoljon.
Csak még egy kérdés, hogyha Csepelen a helyi önkormányzat, illetve a polgármester ellenállása miatt akadályozták, vagy nehezedett az elhelyezés, akkor kérték-e az belvárosi önkormányzat véleményét, támogatását, vagy ha igen, akkor annak milyen választ kaptak erre? Tehát, hogy néz ki a kerületi önkormányzat, a kerületi lakók és a városháza elhelyezésének az ügye?
Na, elnézést, nézzük meg, hogy van-e még esetleg további kérdés. Busz képviselő úr, parancsolj!
Köszönöm szépen. Igazából engem az zavar ebbe az egészbe, hogy nem látom, hogy valóban azt bemutatnák, hogy a fővárosban hol, hogyan lehetne még plusz férőhelyeket létrehozni. Azt érzem, hogy ez a döntés, ami most itt előttünk van, ez egy szimbolikus politizálási döntés. Értem, hogy a város vezetése ki szeretné mutatni valahogy, hogy ő szociálisan elkötelezett, abszolút egyet tudok érteni, és támogatni tudom azt is, hogy a városba hozzunk létre plusz férőhelyeket. De az ilyen jellegű szimbolikus politizálást, az nem tetszik, hogy a hajléktalanokat ilyen célra használjuk fel ebbe a helyzetbe. Köszönöm.
Bocsánat, hogy legyen még, hogyha ez az utolsó, akkor...
Tóth képviselő, parancsolj, Tóth képviselő.
És lehet hallani? Köszönöm a szót. Én csak annyit mondanék el, egyrészt, hogy én azt gondolom, ez egy nagyon szép, szimbolikus döntés, aminek gyakorlati vonzata is van, és az ilyen döntésekre szükség van olyan helyzetben, amikor más politikai erők kriminalizálják mondjuk hajléktalanságot, és szeretnék elfordítani a tekintetüket a szegényektől, az extrém szegénységtől, és azt gondolják, mondjuk, ha kivűzik a kerületükből a hajléktalanokat, kivűzik a kerületekből a problémás, akár drogfogyasztókat, vagy olyan csoportokat, akiknek tényleg segítségre van szüksége, akkor megvan oldva a probléma. Amit nem látunk, az nincs. Ezt gondolják talán a pad túloldalán ülő politikusok, vagy politikai párthoz tartozók. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen helyzetben, ilyen politikai közbeszéd kialakulása alatt nagyon nagy szükség van az ilyen gesztusokra, amiknek mondom, szerintem gyakorlati vonzata is van, ahogy főpolgármester helyettes úr elmondta. Itt ez meg is tud valósulni, és egy ilyen komplexebb csomagba kapcsolódik, ami több helyszínnel együtt alakul ki. Úgyhogy én nagyon tudom ezt támogatni, és akár szimbolikus, akár gyakorlati vonzatában szerintem ez minden politikai oldaltól támogatónak kellene lennie. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Még egyszer nagy képviselő úr, parancsolj.
Egy mondatot csak, mert azt szeretném visszautasítani, hogy prejudikálják, hogy mi mit gondolunk. Azt gondoljuk, amit elmondtunk. Feltettünk kérdéseket, szerintem teljesen helyén való kérdéseket tettünk föl, racionális, pragmatikus kérdéseket tettünk föl. Az, hogy elkezdjünk egy ideológiai vitát arról, hogy ki kriminalizál, annak kapcsán, hogy a városházán kialakítunk egy hajléktalan szállót, vagy nem, az nem ide való, ez egyszerűen nem azonos súlyú a kérdés. És ráadásul olyanokkal vádol meg minket, amelyeket mi nem gondolunk. Tehát én ezt kikérem magamnak, és kérem, hogy ne ezen a szinten folytassuk a bizottsági munkát, mert akkor kénytelenek leszünk mindent elutasítani abból, amit idehoznak. De nem ezzel a szándékkal jöttünk ide. Szeretnénk érteni az összefüggéseket, amiket a város vezetés itt most állal. Mert az ember nem a bulvár sajtóból tájékozódik, remélem önök sem. És nem a politikai vagdalkozás terepén működünk. Hát itt ezen a bizottságban nem így kell működnünk.
Köszönöm szépen, Busz képviselő úr.
Köszönöm szépen a főpolgármester helyettes úr elmondta azért, hogy per pillanat nem vagyunk döntési helyzetben, hisz várunk egy bírósági döntésre. Úgyhogy én azt javaslom, hogy vegyük le napirendről, és hozzuk vissza akkor, amikor megszületett a bírósági döntés.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr.
Fontos, és elnézést, nekem mennem kell, mert a bizottságülés kezdődik 11:30-kor. Szóval borzasztó fontos, hogy készüljünk fel arra, hogy probléma lehet. És ez a döntés ebből a szempontból talán még nem kér enni, abból, hogy beleírjuk egy alapítói kiratba ezt a helyet. Ettől még nem fog megnyílni holnap, ettől nem kell tartania senkinek. Kettes, átmeneti szállásról van szó, tehát hogyha elvonul a járványhelyzet, hiszen még nem vonult el, akkor abban az esetben ezt nyugodtan ki lehet venni a BMSK-ból. Akkor lehet normatív támogatást majd lehívni az intézmény után, hogyha ennek megvannak a jogi feltételei. Addig csak egyébként a főváros saját pénzén tudná működtetni. Nyilván egy járványhelyzet alatt, ahogy már utaltam rá, valamikor muszáj megtenni minden lépést az emberek védelme érdekében. Hogyha ezen még gondolkozunk sokat, hogy kell-e ilyen, vagy nem kell, és majd jövő tavasszal majd még egyszer foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akkor lehet, hogy egy kicsit már késő lesz. Én támogatnám abban önöket, abban, amit a képviselő úr mondott, hogy lehet, hogy félreértelmeztük a szavaikat a sajtón keresztül, nem az önök direkt szavait, hanem a Fidesz szavait, hiszen a csepeli polgármester, az 5. keleti Fidesz, és most itt hangsúlyozom, nem az 5. keleti polgármester, hanem az 5. keleti Fidesz, azok hát úgy beszéltek erről a kérdésről, mintha ez egy ilyen, lehet, hogy akkor nem a kriminalizálás szó, de elég elutasítóan beszéltek erről. Valamelyikük mondta itt a vita során, hogy ez egy szimbolikus ügye. Nyilván nem, hiszen nem csak, hiszen nem hiszen életmentésről van szó. De a tekintetben szimbolikus, hogy közösen ki tudjuk fejezni a társadalompolitikai szándékunkat. Ki tudjuk fejezni azt az akaratunkat, hogy ilyenekre szükség van. És hogyha itt a munkahelyünkön van szükség, a közös munkahelyünkön, mert itt lehetnek megteremteni a feltételeit, akkor itt van erre szükség. Ne féljünk meghozni ezt a döntést. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, Busz képviselő úr, még egyszer.
Egyrészt majd szeretném kérni, hogy az ügyrendi kérdésről szavazzunk, illetve lenne még egy kiegészítő határozati javaslatom, ez pedig az, hogy a következő bizottság ülésre készüljön egy előterjesztés, amelyik bemutatja, hogy hol, milyen ingatlanok vannak, amikben alkalmas lehet még hajléktalan ellátás férőhelyet létrehozni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Röviden. Végtelen demokratizmusom jeleként.
Igen, igen. Üdvözlök mindenkit. Én Misetis Bánt vagyok, és a főpolgármester lakási és szociálpolitikai főtanácsadójaként dolgozom itt jelenleg, és két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik az csak így a jövőbeli együttműködés reményében szeretném a Busz Balázs valóban, tehát méltánytalan volt a kriminalizációval kapcsolatban megemlíteni. Ez egy közérdekű adat, de biztosan nem sokan tudják, hogy amikor először szavazott a parlament a hajléktalan emberek hatósági üldözéséről, akkor a kormánypárti frakciók közül ketten voltak, akik ezt nem szavazták meg, hanem nemmel szavaztak, és az egyikük Busz Balázs volt. Ez csak azért akartam mondani, hogy igyekezzünk mindig inkább a közös pontokat észrevenni, mint sem a különbségeket. És amit pedig az intézkedésnek a szimbolikus erejével kapcsolatban meg akartam említeni, hogy én arra kérném önöket, akik esetleg nem támogatják már eleve ezt a kezdeményezést, hogy azt gondolják végig, hogy nem kerültünk egy kicsit abba a helyzetbe most Magyarországon, hogy a hajléktalan emberek nem tudnak jó helyen lenni. Mert hogyha a közterületen vannak, akkor az a baj, hogyha vannak esetleg kezdeményezések arra, hogy tudjanak ők is lakni valahol, akkor azt is jelentős politikai ellenállás alkalmanként lakossági ellenállás kíséri, és a pedig az a cél, hogy lehessenek legalább kevésbé túl zsúfolt intézményekben, akkor azt is politikai ellenállás övezi. Tehát van a politikai közösségnek, és egyébként a budapestiek közösségének egy része, akik nem tudnak hol lenni, hogy az ne legyen másoknak baj. Úgy tűnik, mert ha közterületen vannak, az a baj, ha hajléktalan szállón vannak, az a baj, és hogyha szeretnének lakásba költözni, vagy mások szeretnék, hogy lakásba költözzenek, az a baj. Ez így biztosan nem fog menni. És hogy én azt gondolom, hogy ellátás szervezési szempontból ugyan nem sorsdöntő kérdés egy ilyen kisebb létszámú férőhely, vagy férőhelyű intézménynek a létrehozása, de hogy közösen azt tudná a város széles értelemben vett vezetése üzenni a budapestieknek, hogy a legszegényebb budapestiek és budapestiek, és hogyha a főpolgármesteri hivatal munkatársa és a városvezetés vállalja ezt a közelséget a legszegényebb budapestiekkel, akkor talán megalapozottabban tud majd érvelni egy-egy kisebb létszámú, emberségesebb intézménynek a megnyitásakor, vagy egy-egy lakhatási programkor, hogy ez nem lehetetlen. Tehát, hogy ők nem éljenek, nem ufók, meg nem egy más embercsoport, hanem emberek, akiket azt különböztet meg a többiektől, hogy nincs otthonuk. Tehát én csak ezt szerettem volna kérni, hogy ezt fontolják meg esetleg, és köszönöm szépen bizottsági elnök úrnak a lehetőséget és a végtelen demokratizmusát.
Erről vagyok híres, bár nem mindenütt. Köszönöm szépen, nem akarok itten viccelődni. Van három... Egy pillanat. Szeretném végigmondani a mondatot, hogy van három hozzászólásunk még, plusz van egy ügyrendi javaslat. Geri, ha megengednéd, akkor végigmegyünk a három hozzászóláson, és a végén térünk vissza az ügyrendi javaslatodra.
Részben méltatlan vitának vége szakadjék. Búcs képviselő úr említett két ügyrendi javaslatot, ugye. Az egyik az az, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, ami, hogy egy felmérés készül az alkalmas helyszínekről a nem túl távoli jövőben. Előtte viszont azt kérte, hogy kerüljön le a napirendről. Ugye ez önmagában egy kis ellentmondás, hogy lekerül a napirendről, de kiegészítjük a határozati javaslatot. Én arra tennék akkor egy ellenügyrendi javaslatot, hogy szerintem az, amit a másodikként mondott Búcs képviselő úr, az abszolút támogatható egyébként, hogy induljon egy ilyen felmérés. Arra pedig főpolgármester helyettes úr, elnök úr is utalt, hogy itt ugye gyorsan kellett, és bizonyos értelemben most is gyorsan kell cselekedni. És ez ugye egy átmeneti elhelyezést szolgál, tehát szerintem a kettő összeegyezhethető úgy, hogy ezt a határozati javaslatot egyébként elfogadjuk és szavazunk róla, hiszen nem tudjuk, hogy mikor lesz szükség átmeneti elhelyezésre, és azt sem tudjuk, hogy mikorra tud elkészülni az a helyszínlista, ami alkalmas lehet szintén egy ilyen szállásnak a kialakítására, ahogy azt sem tudjuk, amit önök feszegetnek, hogy utána annak a kerületnek az önkormányzata ezt támogatja-e. Az idő az pedig sürget minket, ezért szerintem ezt a kettőt így össze lehet hozni, úgyhogy én erről kérném szépen, hogy ügyrendileg foglaljunk állást. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Még egy ügyrendi javaslatunk van Havas Szófia alelnök asszonytól.
Köszönöm. Én nekem akkor az lenne a Busz képviselő javaslatához kiegészítésként, ugye, hogy mérjük fel a jelenleg rendelkezésre állókat. Én kiemelten szeretném, ha a BMSK jelenlegi Vágány utcai telephelyének a bővítésével foglalkoznánk, ami már nagyon régi projekt, nagyon nagy szükség van rá, ez a hajléktalan utókezelés, mert egyébként a hajléktalan szállók döntően azért fulladnak be, mert az egyébként kórházból kikerülő utókezelésre még szoruló beteg hajléktalanoknak nincs lehetőség, hogy hol helyeződjenek el, tehát kiemelten ennek a Vágány utcai vagy volt Hiete épületének a tovább fejlesztésére tennék javaslatot, illetve a forrásokat arra csoportosítani. Köszönöm.
Én is köszönöm. Harmadik ügyrendi javaslatnak képviselő úrtól.
Köszönöm én is. Itt körvonalazódik egyfajta megoldási javaslat, vagy konszenzus. Akkor annyiban szeretném ezt még kiegészíteni, hogy legyen egy olyan napirendünk, amikor áttekintjük a fővárosi hajléktalan helyzetet. Szerintem ez az előző időszak alatt is egy állandóan érdekes, izgalmas téma volt. Szálljunk egy bizottsági napirendet arra, hogy a fővárosi hajléktalan ellátással kapcsolatos helyzetet, valamint ezeket a szemléletbeli kérdéseket, félreértéseket, vádakat meg tudjuk beszélni egy ilyen szakmai bizottságban. Tehát ennek a témának a kapcsán, mert most nem lehet ezt a napirendet túlfeszíteni, hogy mindenre tudjunk válaszolni, amit elhangzott. De ennek a témának kapcsán kiderült, hogy ez mennyire fontos ügy, és hogy fel kell készülnünk nem csak a járványhelyzet miatt, hanem általában a hajléktalan ellátással kapcsolatos további polémiákra is. Szálljunk erre egyszer egy bizottsági napirendet, és akár a következő ülésen, vagy később, legyen egy olyan téma, amikor körüljárjuk, tehát kapunk egy megfelelő anyagot, hogy néz ez ma ki, mi a mostani városvezetés felfogása, hogy szeretné ezt kezelni, írják le, meg tudjuk akkor beszélni. Az, hogy így egymást így vádakkal illetjük, olyan dolgokkal is, amiket nem mondtunk, vagy nem gondoltunk, az nem visz előre. Tehát én azt gondolom, hogy legyen egy ilyen napirendi pont, és ha jól értem, most már csak értelmezni akarom, de ezt elmondhatja Búcs Balázs maga is, ő két határozati javaslatot tett, vagy két ügyrendi javaslatot, az egyik az, hogy vegyük le a napirendről. Amennyiben nem vesszük le a napirendről, akkor viszont készüljön egy olyan előterjesztés, hogy tehát, hogyha így, én azt gondolom, először ezt kell föltenni szavazásra, hogy napirenden tartjuk-e, és ha napirenden tartjuk, akkor utána jön a többi.
Köszönöm szépen, Búcs képviselő úr.
Tanám, hogy valóban én azt javasoltam, hogy a bírósági döntésig vegyük le napirendről, a bírósági döntés után helyzetben vagyunk, foglalkozzunk vele, de egyébként pedig valóban készüljön egy olyan anyag, ami bemutatja, hogy milyen férőhelyek vannak. Ez a járvány, itt a Bálintra reagálva, azért azt megmutatta, hogy egy ilyen kijárási helyzetben az utcán élő hajléktalanok élete ellehetetlenül kénytelenek bemenni intézménybe, mert se pénzhez, se élelemhez, se egyéb dolgokhoz nem jutnak hozzá egy ilyen helyzetbe. Tehát ez azt mutatja, hogy valóban egy ilyen helyzetben szükséges valamilyen puffer intézményrendszert létrehozni, és erre kell a fővárosnak valamilyen választ adnia. Ez az, ami a magunk részéről abszolút támogatható, de nem gondoljuk azt, hogy ezt egy szimbolikus politizálással le lehessen tudni.
Köszönöm szépen. Van-e még további hozzászólás? Ha nincs, akkor egyetlen mondatot engedjenek meg. Én azt gondolom, hogy ez a vita pontosan azt mutatta, hogy az alap ügyben, amit most Búcs képviselő úr is mondott, ebben van egy nagyfokú konszenzus és elkötelezettség, hogy ezen a helyzeten változtassunk, függetlenül az esetlegesen meglévő véleménykülönbségektől. Én a következőt javaslom. Elsőként szavazzunk Búcs képviselő úrnak arról a javaslatáról, hogy levegyük-e ezt most a napirendről a bírósági döntésig, vagy ne vegyük le. Tehát elsőnek arról szavazunk, mondom még egyszer, hogy most levegyük ezt a kérdést a napirendről, vagy ne vegyük le. Kérem ennek megfelelően szavazunk. Tehát akkor még pontosabban igyekszem fogalmazni, arról szavazunk, hogy a bizottság a következő ülésre készítsen elő egy olyan áttekintést, jelentést, amelyik a budapesti hajléktalan helyzetről szól, külön kiemelve azt, hogy azt tárgyaljuk, hogy hol milyen lehetőség van a hajléktalanoknak az elhelyezésére. Azt kérem, hogy akkor ennek megfelelően szavazzunk, kérem. Ezt egyhangulag elfogadta a testület, ennek megfelelően fogjuk előkészíteni a következő ülésre az anyagot. Az utolsó szavazat e tekintetben az az eredeti javaslatról szól, a beterjesztett javaslatról. Itt még egyszer elmondom, egyszerű szavazattöbbségről van szó, és a bizottságnak döntési jogköre van. Kérem, szavazzanak! Az eredeti javaslatot, tehát egy tartózkodással, 8 igennel elfogadta a bizottság. Áttérek a negyedik napirendi pontra. A negyedik napirendi pont javaslat kulturális és sportkeret felhasználásáról szóló rendelet megalkozására. Ez egy közgyűlési előterjesztés, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Szeretném megkérni Varga Melinda főosztályvezető asszonyt, hogy esetleg néhány rövid mondatot mondjon a előterjesztéssel kapcsolatban.
Fővárosi közgyűlés a költségvetési rendeletében egy olyan sort hozott létre, melynek a címe kulturális és sport támogatási keret. Ennek a keretnek a felosztására rendeletet kíván alkotni. Ennek a rendeletnek a elfogadására vonatkozó kérés van ebben az előterjesztésben. A rendelet tartalmát csak röviden ismertetném. Két fő részből áll. A pályázati rendszer és az egyedi támogatás szabályait mutatja be az első részben, a második részben pedig a támogatási célokat mutatja be. A rendelet szerint egyedi és pályázati lehetőséggel lehetne hozzájutni ezekhez a sport és kulturális támogatásokhoz. Mind a két esetben az eljárási rendet leírja ez a rendelet. Nagyon fontos, hogy szabályozza az egyedi támogatásra kiadható összegeknek a mértékét is. Kulturális esetben ez 8%, a keret 8%, amíg a sport esetében a keretnek a 7%-áról beszélünk. Levezeti a rendelet azt is, hogy milyen hatáskörbe utalja a döntéseket. Ezek szerint csak néhány szóban mondanám, hogy az első fontos lépés ennek a bizottságnak a pályázati terv elfogadása lenne november 30-áig. Ezután következne a költségvetést jóváhagyó 30 napon belül a pályázatoknak az elfogadása, a pályázati kiírásoknak az elfogadása ugyancsak ebben a bizottságban. A beadást a megjelenéstől számított 45 napon belül kell megtenni. Egy szakértői bizottságot kérnénk föl, háromtagú szakértői bizottságot, amely javaslatot tenne a bizottság részére, és a bizottság dönt a pályázatok elfogadásáról. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Van egy kérdés a képviselők részéről, megjegyzés, kiegészítés? Nem látok ilyet. Akkor még egyszer mondom, a bizottságnak itt véleményezési jogköre van, hiszen ez egy közgyűlési előterjesztés. Kérem szavazzanak, egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem szavazzanak. A testület 11 igennel elfogadta egyhangulag a javaslatot. Áttérek a 5-ös napi rendi pontra. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszövetségek Uniója közötti együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére. Egy közgyűlési előterjesztésről van szó, előterjesztő G. Németh Erzsébet főpolgármester helyettes asszony. Itt is véleményezési jogkörünk van. Kérdezem, van ezzel kapcsolatban hozzátenni való kérdés? Őrsi képviselő úr.
Elnézést, véletlenül nyomtam gombot.
Őrsi képviselő, véletlenül nyomta meg. Van-e más hozzászólás, ha nincs, akkor itt is egyszerű szavazattöbbségről van szó, kérem szíveskedjenek szavazni. Tizenegy igennel a testület elfogadta a javaslatot. Áttérek a 6. napi rendi pontra. Javaslat a Nemzeti Hajóegylet első világháborús áldozatainak emlékműve zárójelben rekonstrukció elhelyezésének jóváhagyására. Itt is egy közgyűlési előterjesztésről van szó, az előterjesztő G. Németh Erzsébet főpolgármester helyettes asszony. Megkérem a főosztályvezető asszonyt, hogy mondjon egy rövid bevezetőt a javaslathoz.
Emlékműnek a rekonstrukcióját. Ez a Margit szigeten a művés sétány északi részén állt egy vázát formáló emlékműről van szó. A főváros támogatta ezt 3 millió forinttal, ebben az előterjesztésben pedig engedélyt adunk ahhoz, hogy felállításra kerülhessen ez az emlékmű. A Danubius Nemzeti Hajósegylettel együtt egyeztettük annak a feliratát is, ami megtalálható lenne ezen az emlékművön. Ez így szólna: a rekonstrukció készült Budapest főváros önkormányzata és a Danubius Nemzeti Hajósegylet támogatásával 2020-ban, illetve az eredeti szöveg természetesen rajta lenne, hogy az első világháborús hősi halottai tiszteletére állította a Nemzeti Hajósegylet. Ez a hajósegylet ugyanis 1928-ban azért állította, hogy emléket állítson azoknak a sportolóknak, akik az első világháborúban életüket vesztették.
Köszönöm szépen, Simon Fi képviselő asszony.
Bocsánat. Köszönöm szépen. Én nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy gyakorlatilag ugye ez zsűri előtt volt, és a zsűri méghozzá nagyon kiváló szobrász és művészettörténész véleményezését idézném, amelyben azt kifogásolják, hogy ez gyakorlatilag nem hiteles a visszaállítás, tehát hogy olyan, és hogy csak ennek a hitelességével lenne szabad ezt fölállítani, tehát megoldásával lenne szabad fölállítani és megcsinálni, és ez hiányzik. Tehát ez az anyagból is hiányzik, és a szándékból is hiányzik. Tehát én nem szeretném, és ténylegesen, hiszen ez a századfordulóhoz kötődő alkotás, hogy ez hamis módon legyen deklarálva és visszatéve. Tehát nekem az lenne a kérésem, és hogyha ez lehet, akkor a két szakvélemény figyelembevételével történjen meg a visszaállítás. Ha ez így történik, akkor minden rendben van. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Nem tudom, főosztályvezető asszony kíván hozzászólni még. Köszönöm szépen akkor.
Nem, hogy ennek tükrében, tehát térjünk majd vissza, amennyiben a szakvélemény jóvá hagyja. Jó? Mert ennek föltétele, levétele, tehát ez nem egy egyszerű történet.
Föltételül szabjuk ezt.
Igen. Köszönöm szépen.
Szeretném pontosan tisztázni a képviselőasszonynak, mi a javaslata. Tehát az a javaslata...
Történjen meg a visszaállítás.
Csak az alapján,
bocsánat. De jó?
Az képviselőasszonynak nincsen kifogása, hogy most szavazzunk erről a javaslatról, vagy pedig csak akkor akar szavazni a javaslatról, hogyha már megvannak ezek a... Tehát akkor ez azt jelenti, hogy képviselő azt javasolja, hogy vegyük le ezt most a napi rendről. Jól értem?
Mert ha hozzájárulunk, akkor gyakorlatilag lehet, hogy átsiklik, és nem történik meg.
Tehát akkor van egy főosztályvezető asszony.
Azt az információt kaptuk, hogy a nézeteltéréstől javítják, tehát hogy ez már úgy kerül felállításra, hogy megfeleljen ez a történelmi hagyományoknak.
Egy pillanat, Az
belőle, hogy él még a szakvélemény, és ezt hiányolják. Nekem szerencsém van, mert mind a kettőt nagyon jól ismerem, tehát a Dávidot is, és ez él még, tehát még ők sem kaptak erre választ.
Köszönöm szépen, nagy képviselőnek van ügyrendi javaslata. Parancsolj.
Igen, azzal fel lehetne oldani ezt a látszólagos ellentmondást, hogy ha most a bizottság úgy hagyja jóvá, hogy ezt, mint feltételt hozzápigyezti a határozati javaslathoz. Azt mondja, hogy hozzájárulunk, de azzal a kikötéssel, azzal a feltétellel, hogy egy az egybe az valósulja meg, amit a szakvélemény. És ha ez így elfogadható mindenkinek, mert ez a szándék, akkor szerintem most erről tudunk dönteni.
Egy pillanatot tartsuk már be, nagyon szépen kérem a menetrendet. Őrsi képviselő úrnak is van.
Köszönöm szépen ezt, hogyha a szakértői anyagok egyébként teljes mértékben ismertek lennének, akkor ez egy valid felvetés lenne, de most úgy kötelezettséget vállalni egyébként, hogy azt majd később ismerjük meg, és annak birtokában. Tudom, hogy azt értem, hogy ismerjük, de most főosztályvezető asszony részéről elhangzott egyébként, hogy ezek alapján fog a rekonstrukció egyébként megvalósulni. Tehát most kérdés, hogy ezt gyakorlatilag elfogadjuk-e, és szerintem ezt szóban el lehet fogadni.
Szóban el is lehet róla határozni.
Jó, köszönöm.
Határozni is meg.
Jó. Csak akkor figyelembevételével. Tehát, hogy...
Hogyha mindannyian egy-egy másik szót mondunk. Tehát meg kéne egyeznünk abban, hogy mi az, amiről igazándiból szavazni akarunk. Alelnök asszonynak van ügyrendi javaslata.
Igen. A régi haladó hagyományoknál ez úgy tudott működni, hogyha az előterjesztő befogadja a módosító javaslatot, akkor minden további nélkül lehet szavazni róla. Ha előterjesztő jelen esetben, igen, és ha megkérdezzük a kabinetvezető asszony, befogadja az előterjesztő, és akkor megoldódott a probléma.
Ugye ennél van egy egyszerűbb megoldás, ami nem kifejezetten a én demokratizmusomat bizonyítja, de én befogadom ezt a javaslatot. És majd írásba értesítem a főpolgármester helyettes asszonyt, hogy ezt befogadtam. Szeretném kérni, hogy ezt követően tudunk-e szavazni a... Akkor kérem önöket, hogy ennek tudatában szavazunk. Bocsánat, de úgy látom, hogy Simonfi képviselő asszonynak még ez nem jó így.
Takú alkotás, amit tényleg hihetetlen, bocsánat. Tehát, hogy ez egy árdekós korban született alkotás, ez hihetetlen fontos, és fontos lenne az eredeti visszaállítása. Köszönöm.
Kérem, akkor szavazzanak. A 11 igennel egyhangulag elfogadta a testület, áttérek a 7-es számú javaslatra. Javaslat a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő idős otthonok humán járványveszélyhelyzet miatti többletkiadásainak támogatására és felhalmozási feladatok átütemezésére. Előterjesztő Karácsony Gergely főpolgármester és Jénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony. Főosztályvezető asszony, legyen kedves akkor néhány mondatot mondani ezzel a javaslattal kapcsolatban.
Úgy érintette, hogy többletkiadásai keletkeztek. A védekezéshez egyrészt a fővárosi önkormányzat biztosított védekező eszközöket, de ezen felül nagyon sok olyan dologi kiadásuk keletkezett, például a gyógyszerek, az étkezés, az izolációs szobák kialakítása, a védőeszközök beszerzése, amely plusz kiadásokat jelentkeztetett az intézményeknél. A főosztály megvizsgálta, hogy a tavalyi évhez képest a dologi kiadások hogyan teljesültek, mennyivel teljesültek túl, illetve melyik intézmény az, amelyiknek sürgős beavatkozása van szüksége ahhoz, hogy ez az egyensúly ne bomoljon föl. Kettő olyan intézménynél, az Alacskai út idősek otthonánál és a Pesti út idősek otthonánál láttuk azt, hogy 10%-ot megközelítően haladták meg ezek a kiadások, az időarányos kiadást. Ezért az ő esetükben javasoljuk ennek a dologi kiadásnak a pótlását. A Pesti út idősek otthonánál 31.424.000 forinttal, Alacskánál pedig 51.047.000 forinttal javasoljuk a támogatás megemelését. Az előterjesztés tartalmazza még azt is, hogy szeretnénk engedélyt adni ahhoz, hogy a Kamarerdő idősek úti otthonában az elkezdett beruházások meghosszabbodhassanak, hiszen a járványhelyzet miatt, a veszélyhelyzet miatt nem tudták azokat a felújítási munkákat befejezni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jól tudjanak működni. Ehhez kérnénk a tisztelt bizottság és a közgyűlésnek is a jóváhagyását.
Köszönöm szépen, Simonfi képviselő asszony. Ja, csak ott maradt. Jó, elnézést kérek, nem láttam. Kérdezem, hogy van-e más, vagy egyáltalán van-e hozzászólás, vagy kérdés a javaslattal kapcsolatban. Ha nincs, itt is a bizottságnak véleményezési jogköre van, egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Tizenegy igennel a testület egyhangulag elfogadta a javaslatot. Következő javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezetével, közgyűlési előterjesztés, Jénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérem, akinek van hozzászólni valója, megjegyzése, kérdése, az most tegye meg. Alelnök asszony, parancsolj.
Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Csak az előző napirendhez kapcsolódóan jelezném, hogy ugye a hajléktalan ellátásban korábban is a Vöröskereszt nagyon komoly szerepet játszott és segítséget nyújtott a fővárosnak, és amennyiben lehetséges egy olyan javaslat, hogy a város további hajléktalan ellátási tevékenységének a kialakításán, amit kért is a bizottság, legyen anyag. Ennek az elkészítésébe feltétlenül célszerű lenne bevonni a budapesti Vöröskereszt gárdáját és annak a tapasztalatait.
Köszönöm szépen. Egyéb Ha nincs, akkor kérem szavazzanak, véleményezési jogköre van a bizottságnak, és egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. A testület egyhangulag elfogadta a javaslatot, áttérek a következő napi rendi pontra. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Hálózat Budapesti díjfizetőkért és díjhátralékosokért alapítvánnyal. Ez egy közgyűlési előterjesztés. Itt még egyszer megkérem főosztályvezető asszonyt, hogy esetleg ehhez a ponthoz mondjon valamit.
A városi közgyűlés a 2020. évi költségvetésében 200 millió forintot különített el a lakásrezsi támogatás címre. Ezen kívül májusban elfogadta a közgyűlés a fővárosi lakásrezsi támogatásról szóló rendeletet. Ez a rendelet azt tartalmazza, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában álló rászoruló fővárosi személyeket támogatná, illetve a rezsi kifizetésében támogatná. A hálózat alapítvány segítségével lépünk kapcsolatba azokkal a személyekkel, amelyek rászorulók a rezsifizetés szempontjából. A 2000 forint per főig tudunk támogatást adni ebben a rezsifizetésben. A hálózat alapítvány fizeti be azt a részt, amit kedvezményként megkap a rászoruló a rezsifizetés során. Ez az előterjesztés arról szól, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez kérnénk a tisztelt bizottság és a közgyűlés támogatását.
Köszönöm szépen. Van egy kérdés, hozzászólás. Hassai képviselő asszony, parancsoljon.
Nem tudom, hogy ott kérdezek, de ennek van köze ez a 20 000 forintos rezsitámogatáshoz, vagy ennek semmi köze nincs ahhoz? Vagy ennek az alapítványnak valamilyen módon kapcsolódik hozzá?
Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony.
Igen. Van köze hozzá, igen. Tessék?
Ja, azt kérdezi a képviselő, hogy ha van köze hozzá, akkor hogyan van hozzá köze?
A rászorulóknak évi 24 000 forint támogatást lehet adni, hiszen 2000 forint per hó támogatásban részesülhetnek.
Képviselőasszony, parancsoljon akkor.
Küzdök ezzel a géppel nagyon.
Nincs egyedül a tekintetben.
Nem, mert a tulajdonosi bizottságon már használtam, ott ment, úgy látszik, csak itt nem megy. Szóval, hogy akkor pontosan, hogy akkor nézzük át ezt a kérdést. Tehát, hogy a költségvetésből ugye elfogadtunk 200 millió forintot, és akkor utána mi fog történni, hány emberhez jut el, mi köze ennek az alapítványnak, ki mondja meg, hogy ki az, aki rászorult, és ki kaphat ilyen segítséget, tehát akkor erről hadd kérjek egy rövid beszámolót. Köszönöm szépen.
A mikrofon tenként.
A támogatásra való jogosultságot egy rendelet szabályoz, egy jogszabály szabályozza. Egyrészt az jogosult a támogatásra, aki megfizeti az adott számlának a kompenzációval csökkentett összegét, másrészt pedig jogszabály szerint, kormányrendelet szerint lehet meghatározni, kik ezek a rászorulók. Szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő védendő fogyasztónak minősülnek, ugyanis a kormányrendelet szerint ők. A kerületekkel felvettük a kapcsolatot, múlt héten meg is történt ez az egyeztetés, hogy a hálózat alapítvány a kerületek segítségével lép kapcsolatba ezekkel a úgynevezett védett fogyasztókkal. A védett fogyasztók úgy kapnak támogatást, hogy ők a rezsijüknek a 2000 forinttal csökkentett részét kell, hogy befizessék, hiszen a többit a hálózat alapítvány fizeti be a szolgáltató cégnek.
Köszönöm szépen, nagy képviselő úr.
Köszönjük a választ. Nekem még egy kérdésem van, hogy ki alapította ezt a hálózat alapítványt?
2005-ben is a főváros velük működött együtt. Az alapítója, ez a díjbeszedő elődjének tekinthető ez az alapítvány. Igen, igen, igen. 2005-ig a főváros vele végezte ezt a támogatási rendszert, ez már egy létező támogatási rendszer volt. A díjbeszedő alapítványnak az elődjének tekinthető ez az alapítvány, hálózat alapítvány.
Köszönöm szépen, Bús képviselő úr.
Talán tudok segíteni, tehát a 90-es évek közepén jött létre, igazából a Győri Péter kezdeményezte ennek a létrejöttét, és nagyjából azért a főváros által fenntartott közműcégek kintlevőségeit próbálta valamilyen módon azért kezelni azzal, hogy a díjhátralékosoknak próbált valamilyen segítséget adni. Az nekem is adott esetben kérdés lehet, hogy érdemes lenne egyébként áttekinteni most az adósságkezelés kérdését, és hogy ebben mennyire hatékony a hálózat, vagy kellene a rendszerhez hozzányúlni, mert ez egy automatikusan működő, évek óta működő rendszer, és lehet egyébként, hogy érdemes változtatni, de ezt végig kell nézni. Alapvetően egyébként a családsegítőkkel együttműködve csinálják az adósságkezelést, és a családsegítők véleményét figyelembe véve adják meg a támogatásukat. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Hasai képviselő asszony, még egyszer.
Köszönöm szépen. A kérdést igazából azért tettem föl, mert értem, hogy bevonunk egy ilyen alapítványt, amelynek valamilyen nyilvántartása van nyilvánvalóan azokról a hátralékos díjfizetőkről, akik az elmúlt években valamilyen adósságot felhalmoztak. De ez akkor azt jelenti, vagy azt jelenti-e, hogy a főváros költségvetésével elfogadott 200 millió forint, az, és nem akarok politizálni, tényleg érdekel, hogy akkor mi a vége a dolognak, az valójában nem 20 ezer forint, hanem az 2000 forint hozzájárulás, ez nyilván havonta értendő. Tehát akkor most elindulunk, nem tudom, június, július, vagy mitől most fog elindulni ez a dolog, mert hogy eddig még ilyen nem történt. Tehát 7. hótól nyújtja be, és akkor tizedik hótól havi 2000, szeptembertől havi 2000 forint hozzájárulást fog kapni a hátralékának a kiegyel. Tehát annyival kevesebb számlát, vagy utólag ez technikailag gondolom, hogy elintézik, tehát akkor ez nem 20 ezer forint. Engem mindenképpen érdekelne az, hogy ezzel lefedjük a valóban rászorultakat egyébként? Vagy csak azokat, akik nyilvántartásban szerepelnek a hálózat alapítványnál? Tehát van-e különbség a között a rászorulók között, aki nem tudja fizetni, és itt bejelentkezik, meg aki nem tudja fizetni, és nem jelentkezett még be, vagy tényleg szociálisan rászorult, de azért kifizette mindig a számláját. Nem tudom, hogy... Tehát, hogy a merítés az hogy lesz teljes. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Akar még valamit?
Portvezető asszony segítség.
Természetesen lehet. Akkor legyen kedves röviden válaszolni.
Jó, tisztelt bizottsági elnökor, tisztelt képviselők, tisztelt képviselőasszony, Kovács Tünde vagyok, a főosztálypénzügyi csoportvezetője, és akkor válaszolnék erre a kérdésre. Tehát az, hogy kivonódik be ebbe a támogatásba, az ugye a védendő fogyasztói státuszhoz kötött. Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki védendő fogyasztóként kerül nyilvántartásra, az mindenféleképpen azt támasztja alá, hogy valóban neki a jövedelmi helyzete olyan, hogy részesüljön ebben a támogatásban. Ugyanakkor, ha az előterjesztést, vagy esetleg a rendeletet sikerült végigtekinteni, akkor ugye egy másik feltétele még az, vagy egy lehetőség, hogy kezdeményezze a védendő fogyasztói státuszba vételt. Ez azért is jó, mert a támogatás biztosításán túl jár még további kedvezményekkel, tehát a közüzemek részéről ugye más elbírálás alá esik. Én azt gondolom, hogy ezzel tudjuk ösztönözni azt, hogy aki ilyen jellegű problémája van, anyagi gondja van, ő próbáljon bevonódni, tehát az ellátáshoz hozzájutni, és ezáltal, hogy ez a feltétel, hogy a védendő fogyasztói státusz vagy annak kezdeményezése, ez egyértelműen azt biztosítja, hogy azok kerüljenek bele ebbe a támogatási formába, akik valóban rászorulnak. és az önkormányzatokkal együttműködve, hogy a múlt héten volt egy egyeztetés, én azt hiszem, hogy talán két kerület kivételével, ők pedig kimentették magukat, részt vettek az önkormányzatok. Holnapi nap folyamán a családsegítőkkel kerül sor egy ugyanilyen megbeszélésre, ahol egyeztetésre kerül az, hogy hogyan fog az irodákban, hogyan fog a családsegítőknél ez az eljárás működni, mit kell tenni, minden irodában ott vannak már a szükséges nyomtatványok, a hálózat alapítvány honlapjáról ez elérhető, és én azt hiszem, hogy nagyon fontos azt elmondani, de nyilván ezt önök már olvasták, hogy ebből a támogatásból az alapítvány nem részesedik. Tehát a 200 millió forint csak és kizárólag a támogatásra használható fel. Az adminisztrációs vagy egyéb költségeket, azt az alapítvány egyéb forrásaiból fogja fedezni.
Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés? Nincs, ha jól látom. Kérem, szavazzanak, egyszerű szavazat többségre van szükség. Egy nemmel, egy tartózkodással és 8 igennel a testület elfogadta ezt az előterjesztést. Átérek a következő napi rendi pontra, ha túlélem ezt az ajt. Javaslat az Esély Budapest Fővárosi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatási szerződésének megkötésére. Ez közgyűlési előterjesztés. Ismételten a főosztályvezető asszony kérném meg arra, hogy mondjon ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban néhány mondatot.
Az Esély Budapest alapítvány, amelyet 1990-ben alapítottak, egy támogatási kérelemmel fordult a fővároshoz. 400 gyereket, 400 hátrányos helyzetű gyereket szeretne táboroztatni Tatán, és ennek a táborozásnak a költségeit támogatnánk ezzel a 30 millió forinttal. A gyerekeket ők választják ki, tehát az Esély alapítványnak a tábora ez. A táborhelyen több egész nyáron át egyhetes táborokban tudnák nyaraltatni a gyerekeket.
Köszönöm szépen. Van-e kérdés, megjegyzés, felvetés ezzel a javaslattal kapcsolatban? Ha nincs, akkor itt is véleményezési jogkörünk van. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. A 7 igen egy tartózkodással elfogadta a bizottság ezt az előterjesztést. Áttérek a következő napi rendi pontra. Javaslat az étkeztetési szolgáltató gazdasági szervezet nyári ügyeleti gyermekétkeztetési feladatellátásáról. Itt is egy közgyűlési előterjesztésről van szó. Kérem főosztályvezető asszonyt, hogy megint csak egy rövid tájékoztatást legyen kedves adni.
A gyógypedagógiai iskolákban az ESGS intézményük látja el az étkeztetést. A 14 gyógypedagógiai iskolánkból a felmérés alapján 11-ben igénylik a nyári étkeztetést is. Ezt önként vállalt feladatként végzi a főváros, illetve rajta keresztül az ESGS-ünk is. Ennek a forrás igényére vonatkozik ez az előterjesztés. Közel 200 gyereket szeretnénk ellátni a nyáron. Ennek a forrás igénye több mint 13 millió forint, amit általános tartalékból szeretnénk átadni az ESGS-nek. Azért van szükség most erre a támogatásra, hiszen az elmúlt időszakban a járványveszély alatt nem volt étkeztetés, amihez nem kapták nyilván az állami támogatást, sem a normatívát sem, illetve segítettek a hajléktalan ellátásban és a családok átmeneti otthonában, ahol étkezést biztosítottak a rászorulók számára. Ezért kérjük ezt elszámolási kötelezettséggel ezt az összeget az ESGS számára. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, felvetés, megjegyzés? Ha jól látom, nincs. A bizottságnak véleményezési jogköre van, egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Tizenegy igennel egyhangulag elfogadta a testület az előterjesztést, tehát a javaslatot. Áttérek a következő napi rendi pontra, kulturális intézmények 2019 évi szakmai beszámolója és 2020 évi szakmai munkaterve. Tekintettel arra, hogy úgy tudom, hogy ezeknek az előterjesztésben felsorolt intézményeknek itt vannak a képviselői, ezért azt javaslom, hogy amennyiben van a képviselők részéről kérdés, felvetés, megjegyzés, akkor tegyék meg, és akkor a érintett intézmények képviselői közvetlenül tudnak rá reagálni. Kérdezem ezek után, hogy kinek van bármiféle felvetése, kérdése, javaslata a szakmai beszámolóval és a szakmai munkatervekkel kapcsolatban.
Furcsa, mert csak egy dicséretem lesz a Történeti Múzeum felé, hogy tényleg hihetetlen tárgykör, amit bemutatnak és amit feldolgoznak, úgyhogy én szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy látogassák, mert nagyon-nagyon érdekes, amiket csinálnak, és nagyon tágköri művészet területén, amiket bemutatnak. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm. Más, akkor mondanom kell valamit a szavazati, vagy a szavazás eljáráshoz. Itt bizottsági előterjesztésről van szó, és a bizottságnak döntési jogköre van. Önök látják, hogy a 23-24. Oldalon vannak felsorolva a szavazatok. Az első határozati javaslatról, valamint a 10. határozati javaslatról külön kell szavaznunk. Ezért most először az első határozati javaslatról kérem, hogy szavazzanak. Ezt egyhangulag elfogadta a testület. Most egy váratlan ugrással a 10. határozati javaslatról. A 10. határozati javaslat a Budapesti Történeti Múzeum 1997. évi, és így tovább, és itt ez a 23-24. Arról külön szavazunk most a 10-esről. Tehát kérem, szavazzanak a 10-esről. Ezt is egyhangulag elfogadta a testület. Most áttérünk az egyes kulturális intézményekkel kapcsolatos szavazásra. Ott, mint látják, van egyrészt egy beszámoló, másrészt egy munkaterv. Az én javaslatom azt, hogy minden egyes intézménnyel kapcsolatban egyben szavazzunk a munkatervről és a beszámolóról. Így akkor azt gondolom, hogy egy kicsit föl tudjuk gyorsítani a szavazás menetét. Elsőnek, tehát ennek megfelelően a második és harmadik határozati javaslat, ez a Bartók Béla emlékházat, illeti arról szavazunk, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, áttérünk Budapest főváros levéltára, ez a 4. és 5. pont a szavazási listán, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag elfogadta a testület, átérünk a Budapesti Művelődési Központ beszámolójára és munkatervére, ez a listában a 6. és a 7. pont, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag elfogadta a testület, átérünk a 8. és 9. pontra, ez a Budapesti Történeti Múzeumra vonatkozik, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag elfogadta a testület. Átérünk a Fővárosi Állat- és Növénykertre, amelyik a 11. és 12. pont. A listán kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag elfogadta a testület. Utolsó pontként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár beszámolójáról és munkatervéről szavazunk. Ez a 13. 14. pont. Kérem szavazzanak. És a testület ezt is egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont javaslat a 2020. évi és 2021. évi futóesemények naptárterv módosítására. A főosztályvezető asszony a futótervhez kapcsolódóan, hogyha mondana néhány szót.
Két A tulajdonosi bizottság elfogadta a 2020-as és 2021-es... Igen, a tulajdonosi bizottság elfogadta a 2020-as és 2021-es futóesemények naptártervét. A pandémiás helyzetre való tekintettel változtatási javaslatot nyújtottak be a szervezők. Először ismertetném a 2020-ra vonatkozó változtatási terveket. A BSI a 26. maraton és félmaraton váltó elnevezésű eseményét szeretné 2020. július 25. napján megtartani. Ez a Hősök terén lenne, június 7-én lett volna, de a pandémiás helyzete való tekintettel ezt nem tudták megrendezni. A másik, ami szintén 20-ra vonatkozik, az a 25. női futógála sportesemény. Május 24-én került volna megrendezésre, és 2020. augusztus 23-án szeretné pótolni ezt a rendezvényt. A Balatonment Triathlon Kft.-nél van egy változás ahhoz képest, amit az előterjesztésben olvasunk, hiszen ő augusztus 1 napjára tervezte és szerette volna más időpontra áttenni, időközben azonban visszalépett ettől a változtatási kérésétől, és augusztus 1 napján szerette. Tehát ezt arra kérjük a tisztelt képviselőket, hogy ne tekintsék ezt ártalannak ezt a kérdést, mert az ugyanazon a napon szeretnék megtartani, ami az előző volt.
Köszönöm szépen. Van-e a futóeseményekkel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Ha nincs, akkor itt is döntési jogkörünk van, egyszerű szavazat többségére van szükség. Kérem, szavazzanak! Ezt is egyhangulag elfogadta a testület. Az utolsó napirendi pont az egy tájékoztató. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria 2019 évi szakmai beszámolójáról és 2020 évi szakmai munkatervéről. Ez egy tájékoztatás, itt a bizottságnak tudomásul vételi jogköre van, tehát itt nem kell szavaznunk erről az előterjesztésről, de azért megkérdezem főosztályvezető asszonyt, hogy két mondatot ezzel kapcsolatban is mondaná-e.
A két évről, tehát a 19-es beszámolóból csak két fontos dolgot emelnék ki. Az egyik az a látogatószám, ami nagyon szépnek mondható egy ilyen kis galéria esetében is, illetve azok a utazótárlatok és azok a világjáró klubok, amelyek nagyon jól kapcsolódtak az ő alkotóművészeti munkájukhoz is. Viszont 2020-as munkatervékből kiemelnék két dolgot. Az egyik az, ami jellemző egyébként is a galériára, hogy koncepcióban gondolkodik. 2020-ban a STEAM, ez a fő koncepciója, ebben esetben egy rövidítés, és a tudomány és a művészet kapcsolatát emeli a fókuszba, ennek megfelelően ilyen jellegű tárlatok, alkotásokat és rendezvényeket tartanának a galériában. A másik fontos pedig az a múzeumpedagógiai képzést, amit szeretne elindítani ebben az évben, a MOMÉ-vel és nagyon fontos képzőművészeti kiállítóhelyekkel együttműködve. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Simon Fi képviselőasszony.
Köszönöm szépen. Én csak gratulálni tudok tényleg, ami nem annyira szokásom, higgyék el, de ezt most ténylegesen mondom. És ez a program meg különösképpen már csak azért is, mert én, mint szövetség elnöke, Magyar Képzési Szövetségének az elnöke, a Magyar Tudományos Akadémiával csináltam egy ilyen konferencia sorozatot, amely a tudomány és a művészet kapcsolódásáról szól, és azt hiszem, hogy ez most hihetetlen fontos lenne, pontosan a pandémia és a művészetnek a kapcsolat, a megjelenítési, a hálózat koncepció szerint, megjelenítése miatt, úgyhogy ezt ugye el szerettem volna mondani, hogy gratulálok hozzá, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, látom, nincs több hozzászólás, mint mondottam, itt nem kell szavaznunk, ez egy tájékoztatás volt. A legutolsó napirendi pont egyebek, ha bárkinek van egyebek, akkor azt most megteheti. Hogy jövő hónapban lesz-e ülés, az a képviselő asszonynak a kérése, vagy kérdése. Látja, elszóltam maga. Én nem tudok arról, hogy lenne, de még az is lehet, hogy lesz, mondom, a dodonai választ, mert meg kell ismernem őszintén, hogy nem tudom, hogy lesz-e következő ülés. Hogy közgyűlés sem lesz, a tudomásom szerint, úgyhogy nem. Úgyhogy így azt hiszem, hogy az a szerencsés helyzet van, hogy élvezhetik a szabadságot, a júliust, és augusztus végén majd lesz természetesen közgyűlés. Minden esetre, ha lesz képviselő, azt fogjuk elsőként értesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, további szép napot kívánok!